Szeretettel köszöntök mindenkit így a ebéd után és a díjak átadása után. Nem tudom, hogy mennyire sziszifuszi vagy lehetetlen a kísérletem, hogy mégis a figyelmüket meg tudjam nyerni. Mielőtt rátérnék az előadásra, engedjék meg, hogy nagyon röviden reagáljak a délelőtt elhangzottakra, mert én egyfajta kakukktojás vagyok itt, mert biztos, hogy az informatika területén egy totális outsider vagyok. Szégyenletesen bevallom, hogy a mai napig nem használok számítógépet, és ennek a elvi okai voltak, mert abból indultam ki, hogy hamarabb kitalálják majd a kézírással működő számítógépet, mint hogy megbarátkozzak a billentyűkkel, de kezdek lemondani erről, úgyhogy magam elé tűztem a célt, hogy mégis fogok számítógéppel dolgozni. Másik oldalról pedig egy konkrét projektről szeretnék beszélni. Azt szeretném, hogyha egyfajta mintát kapnának arról, hogy az én felfogásomban a digitális esélyegyenlőséget hogy lehetne, hogy kellene megteremteni. Ez is egy kicsit távol áll azoktól az előadásoktól, amik inkább koncepcionálisan szociológiai vagy mondjuk azt, hogy fókuszáltan informatikai szempontból beszéltek. Tehát ezekre röviden reagálva nekem az egyik legkomolyabb kételkedést felvető problémám a Csepeli György úrnak az előadásának azon szavai és állításai voltak, amik a nagyon-nagyon szerintem legalábbis nagyon-nagyon veszélyes ügyeknek a kezelésére ilyen volt, hogy hát ha a kiválóságokkal meg lehet csinálni, hogy ha jó irányba visszük, és mindenütt egy nagy hal volt előtte, ha építő jellegű, ha az addiktológia ugye szinte mindenütt elhangzott, akkor ugye feltételezve, ha az nincs. Tehát nekem csak az lenne a gondolatom, hogy szerintem ezek pedig súlypontokban nem így vannak, akkor viszont ez egy eléggé csúnya világnak a perspektíváját vetíti fel. Tehát én örülnék egy olyan konferencián is részt venni, ahol azt mondanánk, hogy igen, mi kezeljük ezeket a dolgokat. Igen, ezek nem ilyenek, hanem olyanok, amikre. Tehát ez a wishful thinking, azt hiszem ez az, amit jó lenne a helyére tennünk, mert ezzel nem sok mindent tudunk azért hosszú távon elérni. A másik szintén a Csepeli úrnak az előadásának a reagálása, hogy szerintem az ember az egy harmonikus lényre volt kreálva. És ahogy a Frany Tamás neurológus kutató mindig mondja, hogy az emberi agyat olyan 50 ezer éves léptékkel lehet megváltoztatni. És hogyha már 50 ezer éves léptékkel ezt harmóniára, megbékélésre, nyugalomra kreálták, akkor megint csak nem tudok mit kezdeni azzal, hogy most pedig rohannunk kell mindenkinek mindenbe állandóan valamit csinálni. Én ettől megint csak azt mondom, hogy félek. És talán ez is az egyik oka, hogy annyira nem rohanok a informatikai dolgok után. És a többivel nem is töltöm az időt, hogy rátérhessek az előadásomra. Még egyszer nagyon köszönöm a lehetőséget, főleg, hogy ilyen kívülállóként akarok pár dolgot megosztani önökkel. Tehát az első, én azt gondoltam, hogy arról beszélek, amire felkértek, hogy a digitális esélyegyenlőséget hogyan látom. És ugye én nekem az első felvetésem az lenne, hogy most egy óhajról vagy egy programról beszélünk. Most lehet programról is beszélni úgy, hogy 10 éve nem sikerült megcsinálnunk, de ez egy egész más dolog, mint amikor csak óhajokról beszélünk. Én most a program esetében feltételezem azt, hogy ha az, akkor ez biztos, hogy egy komplex, átfogó és valami tartós megoldás irányába kell, hogy menjen. Ebben nem lehet kapkodni, és nem lehet gyorsan valamit összeeszkábálni. Szerintem fontos lenne a nemzetközi ezzel kapcsolatos pozitív tapasztalatok adaptációja. A motiváció kérdését meg kellene oldanunk a befogadó oldalról, mert szerintem ez nincs mindig megoldva, ahogy én ezt látom. Az oktatásra konkrét programmal kellene rendelkeznünk, hogy megy ez, hullámzik végig, hogy úgy mondjam, ez az esélyegyenlőségi program a magyar társadalmon. A hálózatot, ami ezt elképzelésem szerint legalábbis összefogja, ugye meg kellene teremteni, és a hozzáférést a rendszerhez terjesztenünk kellene. És nyilvánvalóan leszakadókkal teli van sajnos a mai magyar társadalom, ezeknek a támogatását ugye kezelnünk kell. Most, hogyha azt mondjuk, hogy persze egy óhajról van szó, akkor is beszélhetünk a témáról, csak hát akkor más ennek a súlya, a jelentősége és a eredménye. Ha programnál maradunk, akkor ugye a következő kérdés, hogy mik a kritikus pontok. Én azt javasolnám, tehát én úgy látom, hogy először is egy társadalmi prioritást kell megszerezni. És ezt mindannyiunknak érzékelnünk kell, hogy ma ebben a társadalomban, a kormányzatban mások a prioritások. Egy egészségügyi oktatás, és akkor sok másról nem beszél, autópályaépítési prioritásaink vannak. Miközben mi arról beszélgetünk itt, és én egyetértek ezzel, hogy ez legalább annyira fontos. Tehát valamit tennünk kell, hogy ez prioritássá váljon. A méretgazdaságosságnak a megoldása. Én szerintem ma az ezzel kapcsolatos erőfeszítések biztos, hogy nem a méretgazdaságosságnak megfelelően vannak erőforrással ellátva, kiépítve. Motiváció, fenntartás egyáltalán megteremtése, hogy a digitális esélyegyenlőség mindenkinek a illetékesektől kezdve az egészen pici résztvevőkig fontos legyen. És ez az időablak kérdés, hogy vajon most van-e az az idő, amikor ezzel kell foglalkozni. Szerintem igenis most van. Ha most nem tesszük meg, akkor is valami, de torz megoldás lesz a jövőbe, amit nem szabadna magunkra vállalni. Én ezeket a kritikus pontokat szeretném most az egészségügyön és azon belül is a rehabilitációnak egy minta programján, javaslatán, hogy úgy mondjam, végigvinni. Kihangsúlyozva az elején azt, hogy ez nem egy működő rendszer, amit én most felvázolok, hanem szerintem ilyen modellekre, ilyen mintákra lenne szükségünk. Tehát vizsgáljuk azt, hogy a digitális esélyegyenlőségnek mi a jelentősége az egészségügybe. Kell-e ott erről beszélnünk? Tehát az a én állításom, hogy ez egy szükséglet. Miért szükséglet? Azért, mert pokoli igazságtalanságokkal van tele a magyar egészségügy jelenleg. Én csak két dolgot mondanék, ami szerintem igazságtalan. Az egyik az, hogy nem tudom, hogy tudják, hogy Magyarországon évente körülbelül 5000 olyan nő hal meg mellrákba, aki egy csomó európai országban nem halna meg, mert a rendszer egyszerűen működik. És nem tudom, hogy tudják-e azt, hogy cukorbetegeknek a körülbelül 10 000 lábát vágják le egy évbe, csak azért, mert a rendszer nem működik. Tehát mi 10 000 olyan embert teremtünk minden évbe, akinek egy minimum térdből levágják a lábát, és akkor mindannyian végig tudjuk gondolni ennek az egyéni és családi és társadalmi következményeit, csak azért, mert a rendszer nem működik úgy, ahogy kellene. És sorolhatnám ezeket a példákat, hogy Szabolcsban nagyon-nagyon komoly esélye valakinek, hogy legalább kétszer olyan, nagy eséllyel nem kapja meg az egészségügyi ellátását, mint a fővárosban. Ami szerintem, ha én Szabolcsban laknék, akkor ezt egy hihetetlen felháborító igazságtalanságnak és esélyegyenlőtlenségnek tekinteni. Úgy gondolom, hogy az egészségügyben azért szükséglet ez, mert ezeket meg akarjuk oldani, mert az egészségügy egy olyan méretű probléma, amiben meg lehet a méretgazdaságosság, ugye, tehát érdemes vele foglalkozni, érdemes kezelni. Azért gondolom, hogy érdemes vele foglalkozni, mert a reform, ami most elindult, és elsősorban negatív visszhangja van, annak lehetne pozitív visszhangja is amentén, hogy azt mondjuk, hogy itt az elmaradott állapotokat a 21. század korszerű állapotaiba visszük át, mint hogy sok államban nem lévő vonalas telefon helyett csak a mobiltelefon került az emberek kezébe, tehát át tudtak ugrani technológiai fejlődéseket, és tudjuk, hogy az egészségügy ellátó rendszer reformja, az egy hihetetlen egy társadalmi kihívás a népesség korosodása miatt, ami egyfajta időablak problémává válik. Ha most nem tudjuk megoldani ezeket a dolgokat, akkor nyakunkba zúdul hihetetlen nagyszámú, rendkívül beteg, öreg embernek a problémája. Tehát, hogyha ezt megnézzük, hogy szükséges, akkor lehet-e prioritást találni, és én most a rehabilitációt veszem elő az egészségügybe, ha megnézik a sajtócikkeket, akkor biztos nem ez jutna az eszükbe, mint prioritás. Nem is állítom azt, hogy ez az egyes számú dolog. Csak úgy gondolom, hogy nagyon jó mutatja, hogy mikkel kellene súlypontilag foglalkozni. Megint csak nem tudom, hogy a hallgatóság tisztában van-e azzal, hogy Magyarországon a rehabilitációra rászoruló embereknek a maximum 20-50%-át rehabilitálják. A csípő felnőtteket, tehát ugye elsősorban a hölgyek esetében van ez időskorban, annak például csak a 20%-át. És azt se fogják elhinni, hogy kikét. Azokét, ahol nem sikerült a műtét. Tehát Magyarországon a rendszer úgy épül fel, hogy ha nem sikerült a műtét, akkor megpróbálják úgymond rehabilitálni. Ez ugye olyan, mint hogyha nem sikerülne egy motort vagy egy autót építeni, és akkor azt mondjuk, hogy vigyük a szervizbe. Hát normál esetben ezt a gyárba ugye működőképessé teszik, viszont a rehabilitáció, ami Európában olyan 80-90%-os, az arról szól, hogy a megműtött ember a társadalomba visszajusson. Azon a szinten, ami a maximum, ugye, mert az a társadalom, a család és az egyén érdeke, hogy ne fekvőbeteg legyen és ott halljon meg, hogy ne kerettel járjon és ne bírjon még a sarki fűszereshez is elmenni, ha lehetőleg bottal vagy bot nélkül a társadalom, aki normál tagja lehessen. Ez ugye Magyarországon látható a számból, hogy drámaian nem működik. Ezt az arányt ugye azért kell megváltoztatni, mert megfinanszírozhatatlan problémává fog ez itt növekedni a következő években, amikor ezek az emberek, hogy úgy mondjam, kiszolgáltatottan a társadalom vagy a családoknak a finanszírozására utalva nem tudnak a társadalmi folyamatokban vagy rendkívül korlátozottan részt venni. Hazánkban a rehabilitáció ráadása egy mostoha gyerek státuszban van, az orvosok általában ugye a gyógyítással akarnak foglalkozni, és nem a rehabilitáció. Ugyanakkor a reformnak ez egy kiemelt eleme volt. A társadalmi terheknek az áthullámzása, ez érthető, ugye, hogy főleg, hogyha ez korai stádiumban van, ezeknek az embereknek a rossz rehabilitációja, az vagy azt jelenti, hogy nem tudnak visszamenni a munkavilágába, vagy azt jelenti, hogy a családjuk is csak korlátozottan tud visszamenni, mert például el kell látni őket, mert erre alkalmatlanok. Nem beszélve mondjuk, hogyha benyomják öregek otthonába, stb. Tehát, és hozzá kell tenni azt, hogy a rehabilitációnak vannak ma olyan módozatai, amik olcsón azt lehet mondani, és rövid ráfordítással megvalósítható. És mi ezzel a kérdéssel körülbelül 2 éve foglalkozunk, és azért gondolom, hogy érdemes ezt az előadást, és főleg ezt az ábrát bemutatni önöknek, mert sok olyan problémára fényt vet, ami mindannyiunknak közös problémánk. Tehát mi azt próbáltuk modellezni, hogyha mi szeretnénk a rehabilitáció területén egy ilyen korszerű informatikai eszközökkel tulajdonképpen mindenki számára hozzáférhető megoldást találni, akkor milyen eszközök, milyen modulok kellenek, hogy ehhez rendelkezésre álljanak. És ott nem nagyon látszik a ikon miatt, de az a kis barna folt a sarokban, arra azt írtuk, hogy demo, ugye azzal a céllal, hogy nekem az az állításom, amit az elmúlt 2 évben látok, hogy demo méretben sok helyen az országban sokan foglalkoznak, hogy hogy lehetne korszerű informatikai eszközökkel gyógyításban, otthonápolásban, különböző területeken előre jutni. A demo az én felfogásomban azt jelenti, hogy egy picit összeeszkábáltuk, picit be tudunk mutatni valamit, de nem arról szó, hogy a problémát megoldottuk. Tehát bárki azt mondaná, egy minisztérium vagy egy vállalat, hogy igen, megveszem, holnaptól működjük, akkor azt mondják, hogy bocs, hát ez nem működik még, mert méretnövelés, stb. Ezek nincsenek rendezve. Ha ebből tovább lépek, tehát azt mondom, hogy ilyen van, de ez nem visz előre, ennek a jelentős része, ez gyakorlatilag elvetélt ideáknak a betokosodott változata, hogyha szabad így fogalmaznom. Most maradunk a rehabilitációnál, azt látjuk, hogy van a klinikai rehabilitáció, ahol érdemes komplex rendszereket csinálni, tehát ahol például szenzorokkal, informatikai eszközökkel, virtuális valósággal, olyan visszacsatoló rendszerekkel egy olyan rehabilitációt csinálunk, ami mondjuk azt, hogy a 21. században korszerű, hatékony és relatív olcsó. De ezeket zárt rendszerként megcsinálhatjuk, de a betegeknek a tömegét, a rehabilitálandók tömegét nem tudjuk ott megcsinálni, mert nem fogunk nekik a jelenleginél pont 5-10-szer annyi klinikumot építeni, ugye? Egyet se a jelenlegi tervek szerint. Tehát ezzel nem tudjuk megoldani a problémát. Ezért mondjuk azt mi, hogy a klinikumba kialakíthatjuk a mintamodeleket, amivel egy problémát megoldunk. De már nem demóról beszélünk, hogy valóságban, valós betegeken rehabilitáló működő rendszer, de nem ez a kérdés. Ezt meg tudjuk csinálni, ezzel igazolhatjuk, hogy működik a rendszerünk. A kérdés az, hogy hogy fogja ez az ország problémáját megoldani. És erre mi beazonosítottunk néhány olyan alrendszert, amit meg kell, hogy fogjunk és meg kell, hogy oldjunk. Ilyen a háttéradatbázis, amely meggyőződésem szerint elsősorban ugye egy közfeladat lehet, hogy kell megcsinálni. A call centerek, aminek egy része szakmai kérdés, hogy kell call centert csinálni, de egy része pedig egészségügy szakmai kérdés, hogy kell egy ilyet ugye működtetni. Eljuttathatjuk ezen keresztül különböző hálózatok segítségével, ami lehet a Matávnak a kábeles rendszere, lehet 3G-s, lehet internetes, attól függ, hogy mi tudja az országban problémát megoldani. Ezeken a hálózatokon keresztül eljuthatunk a rendelőhöz, eljuthatunk a családi otthonhoz, és ott kell, hogy legyen ugye egy fogadóegységünk, mert különben semmi értelme nincs. Ezt is meg kell csinálnunk, és erre ezeket a kis színes gömböket rajzoltuk, ugye azokat a általam csak kütyüknek nevezett dolgot, amit erre rá akarunk akasztani. Ez lehet egy gyógyszeradagoló, ez lehet egy vérszint meghatározó, ez lehet egy mérleg, ez akár lehet egy mozgásérzékelő, stb. De oda akarok kiukadni, hogy véleményem szerint, ha ebben nem tudunk platformokat, vagy egy platformot alakítani, ha nem tudjuk ezeket összefüggően, koordináltan fejleszteni, akkor itt egyszerűen káosz lesz a következő években, ami sok más területen is jellemző. Most az a kérdés, hogy ezt mi a szabad versenynek a szép definíció alá berakjuk, és azt mondjuk, hogy hát mi itt is nem hatékonyan és nem értelmesen költjük a pénzt, megoldjuk meg a problémákat, vagy azt mondjuk, hogy végre valahol egy egyenlően hozzáférhető olyan rendszer legyen, ami olcsón és hatékonyan megoldja azokat az egészségügyi szakmai kérdéseket, amikre jelenleg nincsen válaszunk. Látható, hogy bizonyos területek tisztán üzleti alapon működhetnek, és bizonyos területen az államnak komoly feladata kell, hogy legyen. Most az akcióprogram, tehát hogyha egy ilyet elindítunk, akkor mi azt gondoljuk, hogy egy mintaprojektet kell csinálni, hisz az érdekelteknek be kell bizonyítani, hogy ez valóban működőképes. Ez az előző ábrában látható módon ugye három dimenzióban lehet. Az egyik, hogy milyen területre, például a rehabilitáció milyen területére, vagy az egészségügy milyen területére akarjuk ezt bemutatni. A másik, hogy milyen intézményhálózatra kezdünk, ugye azok a klinikumnál, kezdünk a rendelőintézeteknél, vagy kezdünk az otthonoknál. Mindennel egyszerre valószínűleg nem érdemes. Vagy kezdünk a technológiai platformoknál, és azt mondjuk, hogy először egy háttéradatbázis rendszert akarunk az egész probléma megoldására kialakítani. Vagy azt mondjuk, hogy súlypontilag a lakásokat akarjuk felszerelni olyan fogadóegységekkel, amire utána egészségügytől kezdve 100 másik terület rá tud dolgozni, és itt szerezzük meg a küszöbb méretet. Tehát ezeket a területeket, amiket felírtam, ezeket kezelnünk kell. El kell dönteni, mi a prioritás, és milyen módon, milyen finanszírozással akarjuk megoldani. Én hiszem azt, hogy az Evita platform, ami most elindult, az egyike lehet azon összefogásoknak, ami ezt a kérdést kezelni tudja, és nyilvánvalóan más ilyenekre is szükség van. És az időablak kérdés, az egészségügyben ugye vajon miért, és miért érdemes most ezzel csinálni? Már beszéltem arról, hogy ugye a rehabilitáció az egészségügyi reformnak a része. Nemzetközileg tudjuk, hogy az Ambient Assisted Living az egy kiemelt európai program, aminek azt gondolom, hogy Magyarország lehet az egészségügyi területen ugye egy meghatározó beszállítója. Említettem a demográfiai mutatók problémáját, azt, hogy a technológia úgy tűnik, hogy megérett arra, hogy erre cselekedjünk, és nyilvánvalóan az információs társadalomban egyre inkább azért a felhasználói oldal igényel ilyen megoldásokat. Most a mérföldkövek tekintetében én úgy gondolom, hogy három lépcsőre lehet ezt a feladatot osztani. Egy hazai üzleti modellt, egy mintát kell felállítani, mert szerintem ez az a kritikus szint, amikor azt lehet mondani, hogy igen, önfenntartóan, kalkulálhatóan, működőképesen ezt a dolgot meg lehet csinálni. Nyilvánvalóan utána, de ez nem kell, hogy hosszú idő legyen, lehet egy komplett országos hálózatot építeni, és szeretném kihangsúlyozni önöknek, hogy az egészségügyben az összes ilyen probléma, az globális probléma. Tehát, hogyha nekünk van egy hatékony rehabilitációs rendszerünk, az ugyanúgy eladható holnap az Egyesült Államokban, Svájcban, vagy Svédországban, vagy Magyarországon. Ennek egy feltétele van, hogy a legmagasabb szintű egészségügyi bevizsgálási protokolloknak megfelelően vizsgáljuk be azt a modellt, amit megcsinálunk. Mint hogy egy gyógyszert rendkívül drága klinikai vizsgálatok alá vetnek, mielőtt piacra kerülhet, de utána mindenütt ezek a dokumentumokkal el lehet adni. Ugyanígy egy ilyen rendszert is, ha megcsinálunk, mindenütt el lehet adni, mert elfogadható az igazolás, hogy a régi módszerre, az új módszerre hogyan csináltuk, és mi a kettő között a különbség. Most mi lehet egy ilyen rendszernek a társadalmi kisugárzása, hisz mondhatják, hogy önöknek sok érdekeltség az egészségügyben, főleg a rehabilitációban nincsen, ha bár kortól függően azért érdemes odafigyelni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek lehet egy komoly társadalmi kisugárzása, hisz az egészségügyben, ahogy említettem, az AL program miatt ez lehetne egy európai best practice, ugye, mert az egészség, tehát az AL Európában az öregedéssel foglalkozik, mert az öreg nem egyenlő a beteggel. Nálunk ez gyakorlatilag egyenlővé tehető. Ugye, és azt a kisebbségi csoportot, amit ők most nem nyomnak az előtérbe, mert neki a többséggel kell foglalkozni, mi ugye a többséggel foglalkozunk, amikor azt mondjuk, hogy az egészségügyel foglalkozunk, és én szerintem ez mint beszállító rendkívül fontos lehet az Európai Uniónak. Másrészt, ha ezt a rendszert, ezt a gondolkodást az egészségügyben, a rehabilitáció terén végigvisszük, hihetetlen közel, szinte átfed az egész szociális problémákkal, ugye, otthonápolás kérdése, öregeknek az egyedülhagyásának a kérdése, stb. Stb. Ugyanakkor előadásokban itt elhangzott már, hogy mennyire nagy kérdés a fiataloknak a jó értelembe vett kezelése, a motiválása, az, hogy úgy mondjam, a coachingja, ugye, és ez a rendszer arra is hadhat választ, egyfajta framework, egy szerkezet lehet, most nem beszélek a tartalomról, ez nyilvánvaló, az ki kell, hogy dolgozzuk. És hitem szerint, de nem értek hozzá, egy ilyen megközelítés az oktatás területén is segíthetne. És ezt az egészet azért ajánlom a figyelmükbe, mert ugye a kérdés szerintem az, hogy van ma egy olyan helyzet, hogy tudjuk, és itt a Alföldi úrnak a előadása bel is hangzott, hogy tulajdonképpen milyen jó, hogy minden embernek van mobiltelefonja, mert a mobiltelefon azért van, hogy beszélgessünk. És én ezzel jóba vagyunk, de amúgy tök nem értek egyet, mert én az előbb említett Frany Tamás idézet mentén azt mondom, hogy az ember nem arra született, hogy állandóan dumáljon, az ember arra született, hogy legalább annyit pihenjen, gondolkozzon és elmélyedjen, mint amennyit dumál, sőt, jobb korokban az volt a többség. Tehát ilyen értelemben a telefont azért jó lenne eltűnőtő. De egy biztos, hogy ez a penetráció, ahogy az előző előadásokban látszódott, hihetetlen mennyiségű üzleti és egyéb lehetőségre adott alapot, igaz? Hogy ott van, hogy működik, hogy hálózat van, végpont van, háttéradatbázis van, stb. És beszéltünk ennek a veszélyeiről, és beszéltünk a lehetőségeiről. Most ehhez képest, hogyha megnézzük a internetet, és erre is voltak pont a Alföldi úrtó adatok, ez egyszerűen Magyarországon egy sokkal alacsonyabb szinten, hát nem azt állítom, hogy beállt, de hogy nem úgy működik a dinamikája, hogy kellene, azt hiszem ezzel egyet tudunk érteni. És valószínűleg azért nem működik úgy a dinamikája, mert nem találjuk azokat a tartalmakat, amelyek ide fölhúzzák, ugye? Tehát a értéknövelt szolgáltatásokat kellene csinálni, és nekem az a meggyőződésem, hogy az egészségügy lehet az a, fogalmazunk így, hogy trójai faló, ami ezt a problémát megoldja, mert mindenkinek szüksége van az egészségügyének a valamilyen módon való hatékony kezelésére, akiknek ma például mondjuk, hogy fizetésképtelenek például internet vonatkozásában, nagyon sok családban viszont fizetnének ezért, ha tudnák, hogy ezen a rendszeren keresztül jutnak például a szülők ahhoz a szolgáltatáshoz, amihez most nem jutnak hozzá, ugye? Tehát egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ezt hogy lehetne összerakni. Hát nekem az a összefoglaló megközelítésem, hogy a digitális esély egyenlőséget ott kellene komplex módon megfogni és elindítani, ahol a társadalomban a legnagyobb igény van rá, ez szerintem ma az egészségügy, és ezen a területen, ha ez elindulna, az eszköztára, a technológiai platformja, a struktúrája, minden más olyan területnek is nyitva állna, ami ma nem képes ezt a küszöbértéket, ezt a húzó funkciót betölteni, és én azt is szerettem volna láttatni önökkel, hogy hihetetlen sok területen eszméletlen nagy üzleti és kutatásfejlesztési lehetőség van ebbe, hisz ezeket csak összerakva fogjuk tudni jó megcsinálni, úgy viszont meg lehetne csinálni európai vagy globális mértékben is példásan. És az utolsó gondolatom az, hogy ez az egész dolog, ez nem technológia és technikai kérdés. Ez prioritás és motiváció kérdése. Ebben az országban nem azért nincsen az embereknek számítógépe, mert nem tudják megvenni. Részben azért. de senkinek nem, én most dolgozok egy alapítványban, ahol vannak pénzzel rendelkező emberek, tehát egy alkalommal, most a múltkor valamelyik azt mondta, hogy szívesen adok 50 számítógépet, hogyha ezt ott használják. Nem ez a kérdés, ma már ennél az áll, hogy nem használják. Tehát nincsenek meg azok a struktúrált szolgáltatások, amikre én igényként rá cuppanok már elnézést azért, mert nem tudok enélkül élni, ugye? Tehát ezt kell megteremtenünk, akkor ez a rendszer működni fog. De nekünk, az illetékeseknek ehhez a rendszert a háttérbe biztosítanunk kell, mert különben megint egy bukta, ugye? Tehát ezt a kettőséget kell kezelni. Tehát prioritás és motiváció, amit én útravalónak mindenkinek ajánlok. Köszönöm a figyelmüket!